Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a baptista testvéreket, az evangélikus testvéreket és mindnyájunkat, akik itt vagyunk ezen a reformációi emlék alkalmon, emlékisten tiszteleten. Imádkozzunk! Háladás van a szívünkben, Úr Jézus, hogy ide jöhetünk Te eléd, meghajtjuk fejünket, és Téged dicsőítünk és magasztalunk egy szívvel és egy lélekkel. Azért a kegyelemért, amelyet megtapasztalhattunk minden napjainkban, megtapasztalhattunk világtörténelemben, megtapasztalhattuk, hogy Te adtad a reformáció alkalmát, Te adtad azt, hogy megújulhatott az egyház, megújulhattak az egyházak, megújulhat a mi szívünk is. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz bennünket, és köszönöm azt, hogy neked mindig gondod van ránk. Köszönöm, hogy most is itt vagy közöttünk, és Te áldod meg együtt létünket. Kérünk, Urunk, hogy Te áld meg a szolgálókat is, és kérünk, hogy Te légy itt a mindnyájunkkal, Te légy itt közöttünk a Te áldásoddal. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Egyáltalán nem beszéltünk össze az énekkarral, nem tudtam, hogy mit énekelnek, de a vers, amit el fogok mondani, nagyon illik rá. Varga Gyuláni versét mondom el, meg van írva. Az Efézusi Levél 6. részének 17. verse alapján íródott a vers. Fölvegyétek a léleknek kardját, mely az Istennek beszéde. Szent harcunkban, mely ránk van bízva itt, ki fog megállni? Győztes vajon kilészen? Rejánk zudítja ádász hadait bősz ellenségünk, álnokul s merészen. Erő mit ér? Mit ér a bölcsesség? Ész és tudás-e harcban nem elég? Csak egy a fegyver, mely a küzdést bírja. A lélek éles kardja, meg van írva. Ó, nézd, miként küzd mesterünk vele, s meggyőzi a kísértőt a pusztában. Miként vesz csatát ádáz ellenfele, ott az utolsó nagy haláltusában. Csodálatos, példátlan küzdelem, mocsoktalan, felséges győzelem. Mi volt, mi a sátánt megfutásra bírta? A lélek éles kardja. Meg van írva. Dicső urát híven követve küzd a kisereg, mit vérével megváltott. Bűn és kísértés száz veszélye közt haladt tovább, meggyőzve a világot. Mi tartja fenn az Úr kis csapatát? Mi ad erőt megnyerni a csatát? Mi az, mi küzdni, győzni megtanítja? A lélek éles kardja. Meg van írva. Szólott az Úr, s a csillagezreségim létrejött a semmiség ködéből. Szól majd az Úr, s tűzlán között elégez a világ, és romjain új épül. Így szónak ellenállni, hát ki mer? Merítől világok lesznek, s múlnak el. Boldog, aki remélve, várva, bízva, erősen áll a sziklán. Meg van írva. Isten maga mondta ki az igét. Ki elveti, Isten csúfolja az meg. Higgy az igében! Oszlik a sötét, fut a gonosz, ki úgy óhajtja, veszted. De megbotolsz, el is bukor hamal. Célt és irány sötét homályt akar. Előtted örvény, szörnyű torka nyílva, ha nincs veled, de fákja. Meg van írva. Ne hidd, hogy tán Isten szolgálhatod, ha nem igéje kormányozza a lelked. Amíg szava szívedbe nem hatott, távol vagy tőle, s őt még meg sem lelted. A hit számára nincs más alap. Az íge csak, mely volt, van és marad. A szolgálat azokra van csak bízva, kik ettől el nem állnak. Meg van írva. Isten trónjánál áll a szentsereg, fehér ruhában, pálmák kezében. Kies mezőn, hol hűs forrás csereg, legelteti a bárányőket szépen. Üldözte egykor a sátán vakdűben, de hittek ők Isten igéjében. És mind győztesek szálltak alá a sírban, és végső szavuk is ez volt. Meg van írva.
Most három evangélikus zeneszerző művét fogjuk énekelni. A három zeneszerző között közös, nem csak az közös bennük, hogy evangélikusok voltak, hanem az is, hogy az idén ünnepelné mindegyik a 100. születésnapját, ha élnének. Tehát Sólyok Imre, Rezesi László és Fasang Árpád egy-egy énekfeldolgozását énekeljük. Jöjj le hozzánk, Jerközénk, Isten élő lelkejő, és örök Isten áldj meg minket. A kórus pedig most Csekéné Bányai Erzsébet vezényli.
Sok szeretettel köszöntöm a reformáció ünnepére összegyűlt gyülekezetet a baptista gyülekezet nevében. Révész Lajos lelkipásztor testvér nem tud itt lenni ezen az alkalmon, és ezért megkért, hogy helyettesítsem őt, és olvassam fel az ő gondolatait, aminek én szívesen eleget teszek. Tehát nem az én előadásom fog következni, hanem Révész Lajos testvérnek egy elmérkedése a reformáció kapcsán. Fogadják szeretettel! Kedves testvéreim, Istennek szeretett népe! Szeretném bocsánatotokat kérni, hogy személyesen nem lehetek közöttetek ezen az ünnepen, de családommal ezt az időt az őszi szünet adta lehetőséget kihasználva pihenéssel töltjük. Szeretnék néhány gondolatot megosztani azzal kapcsolatban, hogy a talán sokat hallott reformáció tanai, tanításai miért olyan fontosak, és miért kell folyamatosan szem előtt tartanunk azokat a célokat, melyeket megfogalmazott Calvin. Rövid írásom az egyén felől közelíti meg a kérdést, és feltételezi a hallgató nyitott továbbgondolását. Nem kívánok kritizálni, de hit dolgában összemosódott világunkban fontos, hogy időnként meghozzuk a magunk reformátori lépéseit. Ehhez szükséges néhány alapvető kérdést újra feltennünk. Kezdjük most az élet legnehezebb kérdésével. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett rokonunk október 31-én örök létre szenderült. Temetéséről később értesítjük a gyászolókat. Akármilyen hosszú is legyen az emberi élet, és akármilyen változatos is legyen egy életpálya, életünk végén valami ehhez hasonló egyszerű módon tudatják szeretteinkkel, hogy már nem vagyunk többé köztük. Ilyenkor a fájdalom mellett természetes kérdésként merül fel, hogy hol lehet most ő. Milyen ember volt, és ki viszi át őt a túlsó partra. Ezek egyben az üdvösségkeresés alapvető kérdései is. Különböző korok más-más választ adtak erre a kérdésre. Hogy mennyire voltak ezek a válaszok megbízhatóak, azt sajnos az érintett, aki elköltözött, már csak abban az állapotában tudatosíthatja, amikor már nincs lehetősége változtatni a felfogásán, hitén, az örök élet tekintetében. Így cseppet sem mellékes az, hogy erre a kellemetlen, de igaz kérdésre milyen választ találunk, és mivel azonosulunk. Megértjük-e, hogy az üdvösség elfogadása ehhez a léttérhez köttetik? Az első keresztények túláradó örömmel fedezték fel, hogy a Messiás, Jézus Krisztus járt köztük, és 12 tanítványa 24 órán keresztül láthatta csodáit, tehette fel kérdéseit, hallhatta tanításait. Szomorú tényként vették, amikor a mennybe menetel napján a tőlük eltávozó mester már többé nem látható, nem kérdezhető. Szomorúságukat pünkösd napja örömre fordította. De micsoda örömre? A felházban megbújó 120-ak közössége kirobban, és meghirdeti a megtérés útját, módját és annak letéteményes személyét, Jézus Krisztust. Az egyház él, növekszik, és közben az emberek ezrei távoznak el ebből a létből azzal a bizonyossággal, hogy Jézus a megváltójuk, életük mestere ebben a létben, és ő várja őket a halál rideg révén is. Az akkori hatalom nem nézte karbatett kézzel, hogy az új vallást hirdetők miként válnak úgynevezett veszélyesen szektássá. Vagyonuk elkobzása, kitaszítottság, állatbőrökbe varrás, szétfűrészelés, kereszthalál és mágiák ezrei bizonyították a fennálló hatalom ellenérdekeltségét. Ellenérdekelt abban, hogy az emberek eljuthassanak az igazság megismerésére, és ezáltal ne lehessenek részesei az örök életnek. Ehelyett természetesen minden kor megalkotta a maga helyettes üdvösség válaszát. A mindenkori hatalmak sokszor tekintélyvesztéstől félve tiltották, vagy akadályozták a Krisztus megismerését, követését. Közel 300 év telik el, és Krisztus halálra keresett követői, akik nem csak az üdvösségükért fogadták be Jézust, hanem életüket is alárendelték az ő tanításának, hirtelen tekintélyt kapnak. Róma a legyőzhetetlen keresztények ellen taktikát vált. Felveszi ezt a hatalmat, beépíti rendszerébe, és a korábbi pogány hiten alapuló rendszert átalakítja, sajátos módon átalakítja. Isten dolga, hogy ezt megítélje, hogy ennek a változásnak mekkora volt a politikai hányada, és mekkora a valóságos megtérésen alapuló keresztény valósága. Egy viszont tény, hogy a politikai élet, az országokat vezető királyságok átalakulnak, és megreformálódnak, keresztényé válnak. Ezer tájékán mi magyarok is csatlakozunk ehhez a táborhoz, és felvesszük a kereszténységet. Úgy tűnik, Róma vezetésével helyreáll az emberek élete, világosságot kapnak a szívek, sőt, gyerekkoruktól megkaphatják a keresztény életformát, s tanításuk szerint az erkölcsös élet mellett biztosítéka ez az örök életnek is. A 14-15-16. Században az emberek tömegei keresnek, kutatnak valami után, ami betölthetné a szükségeiket. Ekkor már az egyház Róma vezetésével élettelen vázzá merevedik. Szokásai, hitvilága, erkölcse már nem Krisztusban, hanem az evilági életben gyökerezik. Ezt a folyamatot erősíti az a tény is, hogy Európában a gondolkodás és az életcélkeresés iránya a humanizmus és a reneszánsz. Ami egy jó szándékú, de Istent, a valóságos keresztény értékeket mellőző gondolkodás és életstílus volt. Mielőtt könnyelműen elítélnénk ezt az irányzatot, inkább gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az úgymond mennyei erőkkel bíró egyház felett győzedelmeskedik egy új rend. Ez az új rend maga határozza meg az élet vezetését, szokásait, értékrendjét, s halál utáni életről való hitét is. Megállapíthatjuk, hogy a kor szellemisége Krisztus nélküli vallásosságunkat maga alá gyűri. Ezzel csak a feltámadás ereje által nézhetünk szembe. Előtérbe kerül a pompa, a gazdagság, a ma élvezete. Ettől Róma sem mentes. Próbálja ez az egyénnek, de a keresztény vezetőknek is. A próbában a római egyház elbukik, olyannyira, hogy az Isten igéjétől szégyenletesen távol kerül, mind tanításaiban, mind életvitelében. Mai tanulmányunk szempontjából sem elhanyagolható az a tény, hogy a halál utáni élettel kapcsolatosan sem ad biblikus választ a kor emberének. Helyére a megalomán hatalom szemléltetéséhez szükséges státuszépületek építéséhez szükséges pénzt igyekszik megszerezni. Mindehhez az emberek jóhiszemű bizalmát és az üdvösségféltésüket kihasználva óriási anyagi tőkét kovácsol. Róma úgy tűnik, hogy a hivatalos egyház vezetőjeként legális eretnekséget folytat. Ez égbe kiáltó. Ezért az ég, azaz az egyház valóságos életét érte adó ura válaszol. Időnként emberek szívébe bátorságot önt, hogy keressék, megtalálják, és ki is mondják azt az igazságot, amit a korabeli egyház már rég nem vallott. Egyedül az ige, és egyedül hit által van az üdvösségünk. A megváltó is egyszer áldoztatott meg a bűneinkért, és az ő áldozata tökéletes volt. Nincs szükség társ megváltóra, segédközben járóra. A bűnök eltörléséért Jézus Krisztus vére teljesen elég. Anyagi ellenszolgáltatásért megszerezni ezt nem lehet. 1517-et írunk, amikor Luther Márton a Szentlélektől indítva kitűzi 95 téziséből álló levelét. Évek alatt meglátott igazságok voltak ezek, melyekhez igazodva szükségszerű a változtatás. Szükséges, mert az Istennel kapcsolatos tévedéseink következményei messze menően meghatározzák sorsunkat. Szükséges, mert az egyén élete is teljesen átalakul, ha Krisztus veszi át élete irányítását, és nem egy álüdvösség biztosíték az emberek utolsó szalmaszála, amit akkor Róma biztosított hivatalból. Sokan sokféleképp próbáltak jelezni, szólni, tűrni az egyház elhajlásaival kapcsolatban. Közülük Luther Márton, Calvin János, Ulrich Zwingli volt a kor legismertebb és legbátrabb képviselője az egyház eredetivé alakításának, azaz a reformálásnak. Reformálásról beszélünk, és nem formálásról. Egyszerűen azért, mert az egyház Krisztus által és a Szentlélek erejével már egyszer megformáltatott, csak mi a magunk eszközeivel deformáltuk azt. 1517. október 31-e volt az a nap, amikor a wittenbergi kolostor kapujára végérvényesen ki lett tűzve a 95 pontból álló igei alapú tény. Ez nem hadüzenet volt. Sokkal inkább egy közös gondolkodásra, megítélésre szánt mű. Azzal a céllal, hogy az egyházért felelős személyek is meglássák a torzulásokat. Mégis a történelem azt mutatja, hogy ez a fajta protestálás a mai napig nem kapott megnyugtató választ. Róma ugyanaz maradt, tantételei, az írások, az üdvösség, a bálványimádás dolgában nem mozdult el a bűnbánat irányába. Így a protestálást fenntartjuk, bár nem személyek irányába és nem felekezetet kritizálva, de minden embert felhívunk arra, hogy keresse az Istent. Keresse az üdvösséget Jézus Krisztusban. Üdvösség dolgában az Isten igéje legyen a mértékadó, nehogy megcsalva érezzük magunkat akkor, amikor már késő lesz visszajönni és másként dönteni. Higgyük el, hogy az imádság és a közbenjárás vezetői a Szentlélek és Jézus Krisztus. A Szentlélek a szívekben, mi Krisztus az Atya előtt jár közben értünk. Ne bízzuk ezt a fontos teendőt emberi ténykedésre. Reformáljuk meg hitünket a mindennapokban az ige erejével, a testvéri közösség által és a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétellel. Amit az Úristen a reformátorokra bízott, azt vegyük komolyan, éljünk vele, és éljünk Isten dicsőségére. Ha kell, legyünk az ige radikális megélői, hirdetői. Szeressük azokat is, akik nem így gondolkodnak, de ne elégedjünk meg a kompromisszumokkal ott, ahol egyedüli megoldást ajánl a menny. Hagyjuk, hogy Isten lelke formáljon át, így életünk végén majd családtagként köszönt a menny.
Most a kórus előadásában Händel ünnepi zsoltár című művét fogjuk énekelni. Tóka Szabolcs orgona művész kísérletével.
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, bibliolvasó rendünk szerinti mai újszövetségi ige szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetének a 41. versétől olvasom az 52. versig terjedő szakaszt. Figyeljük nyitott szívvel! Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Ez a kedves és jól ismert történet, ugye egybe csengett a szívemben, testvéreim, mindazzal, ami részben el is hangzott, és mindazzal, amire most emlékezünk ezen az ünnepi órán. Mert hogyan is látjuk az Úr Jézust magunk előtt? Egy 12 éves fiúként, aki mindenek előtt atya dolgaival kíván foglalkozni. Mindenek előtt az ő atyának dolgaival. Mit kívántak annak idején a reformátorok? És mit kívánunk mi, ha hűségesek kívánunk maradni mindahhoz, amit ők felfedeztek, újra megláttak, és valóságosan meg is éltek a hétköznapjaikban? Mit is akartak ők? Újra és újra tegyük föl ezt a kérdést, hogy lássuk, hogy értsük. Mi az a szellemi örökség, amit ránk hagytak? Mit akartak vitatkozni? Annak a kornak jellemzője volt a vita. Sokan művelték ezt a legmagasabb szinten, sokszor nagyon kemény és mai fülnek bántó módon is, ha olvasunk korabeli vita iratokat, akkor egészen elcsodálkozunk. De ezt akarták? Nem hiszem. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Mit akartak? Az igazságukért harcolni? Szóba került már az előadásban is, hogy bizony voltak nagyon kemény, szomorú, fájdalmas, harcos időszakok. Már a 16. században is, és az utána következő évszázadokban csak úgy, úgymond hitelvi alapon indulva. De ez volt az ő céljuk, hogy az igazságukért harcoljanak? Nem hinném. Vagy az elismertségükért küzdöttek volna? Mert voltak, akik azt mondták, hogy ti nem gondolkoztok helyesen, ti valami tévutat választotok, ha ezen mentek tovább. Milyen megdöbbentő és felkavaró volt annak idején, amikor például a 2000. év augusztusában megjelent az a bizonyos Dominus Jesus, a hittani kongregáció nyilatkozata Rómából, ami tulajdonképpen ugyanazt mondta ki, mint a tridenti zsinat annak idején. A lényeg az, hogy meggyőződéssel állítja, hogy az igaz egyház az csak egy van, igazi egyház csak egy létezik, és ez a római katolikus egyház. Harcoljunk az igazunkért, az elismertségünkért. Mondjuk el, hogy itt valami tévedés van. Vagy netán az volt a céljuk a reformátoroknak, hogy egyáltalán valami módon háborúskodhassanak? Megélhessék a maguk tehetségét, erejét, hatalmát? Szeretetlenül? Lehet, hogy nagyon önös érdekek mentén mozogva és cselekedve? Nem, testvéreim, meggyőződéssel, őszinte hittel vallom, hogy egyik sem volt ezek közül a reformátorok indítéka, sem a célja, hanem valami más. Éppen az, testvéreim, amit a mai igénk elénk tár a gyermek Jézus életében. Az volt a cél, hogy az atya dolgaival foglalatoskodjanak. Az atya dolgaival. Az egyetlen, a szent, a hatalmas, a szerető, a megváltó Isten dolgaival foglalatoskodjanak. De miért? Azért olyan céllal, hogy így valami új egyházat hozzanak létre, távol legyen, eszük ágában sem volt, egyiküknek sem. Mert nem is lehet, ha megfigyeljük a reformátorok írásait az egyház tannal kapcsolatban, olyan világosan elmondják, amit például a heidelbergi KT-nk is összefoglal, de bármelyik hitvallást elővehetnénk abból a korból, a miénk az így fogalmaz, mit is hiszünk az Anya Szent Egyházról? Azt hisszük, hogy az Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak a végéig, ígéje és szent lelke által, az egész emberi nemzetségből magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, tették hozzá hitvalló őseink, hiszem, hisszük, hogy ennek mi is élő tagjai vagyunk. Lehet új egyházat létrehozni? Lehetetlenség, testvéreim. Egyetlen egy egyház van, és volt, és lesz mindörökre. A Szentírás alapján ki kell mondjuk, hogy egyház ott van, ahol Jézus Krisztus felé megnyíló szívű emberek vannak, akik bíznak benne, és készek követni őt. Ott volt, ott van, és ott lesz egyház. Így született meg annak idején. Mert aki Jézushoz fordul bizalommal, az kapja ajándékképpen a Szent Lelket. És a Szentlélek által mindazt, amit Isten az ember számára elkészített. Hogyan lehetne bárki által, ember által új egyházat csinálni? Lehetetlenség. Az igaz egyház, a Szentírás alapján az igaz egyház, mindazok közössége, akik Krisztus Jézuséi, akik hozzátértek, benne bíznak, előtte bűnbánatot tartottak. Nincs szükség, és nem is lehet új egyházat létrehozni. Nem ezért indultak, hogy egy új egyházat hozzanak létre. De akkor mi volt az az igazi motívum? Ahogy hallottuk, pontosan az, ami Jézus Krisztus szívét is betöltötte már gyermeksége idején. Az atyánk dolgaival foglalatoskodni. És nem csupán azért, hogy ezzel utánozzuk Jézust. Ez is egy nagy kísértése a mindenkori embernek, a protestantizmusnak is, hogy annyi a mi hitünk, hogy mint egy imitáljuk, kövessük, utánozzuk Jézust. Látjuk, már 12 évesen így válaszol a törvény ismerő és tanító embereknek, így válaszol a szüleinek, földi szüleinek. Nekem az én atyám házában kell lennem, az egész pontos fordítás az így szól, hogy nekem abban kell, hogy legyek, ami az én atyámé. Ez természetesen a templomra is igaz, de minden másra igaz, ami az atyáé. Abban kell, hogy legyek, ami az én atyámé. Minden dologban. De nem egyszerűen arról van szó, hogy itt van a példa, az etalon, hogy kövessük, utánozzuk. Testvéreim, az igaz kereszténység, az igaz keresztény hit az nem utánzás, hanem életelem. Életelem a mi életünkben. Minden, ami nekünk jó, ami éltető, ami megmentést, szabadítást jelentő a számunkra, az mind az Atyától jön. Így írja ezt olyan szépen megfogalmazva Jakab apostol, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosságok Atyától száll alá, akiben nincs változás, vagy fénynek és sötétségnek a váltakozása. Figyeljétek, minden szónak megvan a jelentősége, de a lényeg most, minden jó adomány onnan felülről száll alá. Attól az Atyától, aki testvéreim, az most is, aki volt. Nem csak 500 éve a 16. században, hanem 2000 évvel ezelőtt is, meg több mint 4000 évvel ezelőtt is, amikor Ábrahám élt. Attól az Atyától származik minden, ami jó, ami éltető, ami megmentő és szabadító számunkra, aki ugyanaz, aki volt. És testvéreim, azt is tudnunk kell, és ezt is felfedezte újra a reformáció, hogy neki, a mi mennyei atyánknak ugyanaz a kedves, ami régen volt kedves. Ugyanazok a dolgok kedvesek neki, ma is, testvéreim. És ami nagyon fontos, és már részben el is hangzott a mai bizonyságtételekben, szolgálatokban, az énekari szolgálatban is, hogy ugyanúgy üdvözít, ahogy 2000 évvel ezelőtt meghatározta. Az üdvösség útját Isten elrendelte, végig gondolta, és egyen-egyenként minket rávezet, végtelen nagy szeretetéből, vonzásával, igéje és szent lelke által ráterel erre az útra. Ugyanúgy üdvözít ma is Jézus Krisztuson át, ahogy ezt üdvözíti, és üdvözítette a Krisztus előtt élőket, visszavetítve rájuk Jézus áldozatát. Ugyanígy üdvözítette a Jézus korában megtérőket, és ugyanígy üdvözíti ma is mindazokat, akik keresik az örök élet útját, akik keresik a bűnbocsánat örömét és békességét, akik egyszerűen keresik az Istent. Ami atyánk ugyanígy üdvözít, ahogy Péter, akire olyan sokan hivatkoznak a keresztény egyházakban, felekezetekben, éppen Péter apostol mondja ki olyan szépen világosan a korabeli izraeli nagy tanács előtt ott Jeruzsálemben, nincs üdvösség senki másban. Mert nincs más név, aki által üdvözülhetnénk. Nem adatott több, csak az Úr Jézus Krisztus neve. Az ő személye. És ezt foglalja össze Pál apostol az Efézusi levél jól ismert mondatában is. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Ugyanannak örül Isten. Ugyanúgy munkálkodik, ugyanabban gyönyörködik. Ez számunkra egy hihetetlen fix pontot, erőforrást jelent. Nem kell eltűnődnöm azon, hogy vajon most mit gondol, vajon most mi tetszik neki. Kijelentette, ránk bízta, hogy mi az, ami kedves előtte. Mi az, amiben ő gyönyörködni tud, és mindenek előtt ki az? Az ő fia ugyanis. De hát honnan is tudjuk akkor, mondjuk ki ezt az alapigazságot is, és itt cseng össze a reformáció egyik alapelvével mindez, honnan tudjuk, hogy mik atyánk dolgai, és azok közül is mi a legfontosabb? Nagyon érdekes, hogy sok Jézus gyermektörténet maradt fent, illetve keringett abban az időben különösképpen, amikor Lukács is nekiállt, hogy leírja az Úr Jézus életét. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ilyen gyermekség történetekből egészen sokat ismertek, egészen különleges dolgok voltak ebben a történetekben. Jézus szuper gyermekként ábrázolták, ilyen-olyan csodákat tett, furcsa dolgokat is tett, hiszen néha megátkozott olyanokat, akik neki nem tetsző dolgokat vittek véghez. Szóval a sok-sok történet közül a négy evangélista és a négy evangélium mindösszesen ezt az egyet rögzítette. A négy evangélista, és itt elvalljuk a mögöttük munkálkodó Szentlélek Isten, ezt az egyet tartotta hitelesnek. Ez róla szólt. Az összes többi valaki másról, illetve egyesek fantáziájának szüleménye volt csupán. És amikor, ugye sokan gondolkoznak ezen, és hogy állt össze a Biblia, amikor annak idején a nicei zsinaton Krisztus után 325-ben végül lezárták, és azt mondták, hogy igen, ez a 27 könyv az Új Szövetség, akkor mi történt, testvérek? Felfedeztek valamit, nem összeállítottak, felfedeztek valamit. Felfedezték, hogy ezek a könyvek egységesen, egy lélekkel, egybecsengően tesznek bizonyságot Jézus Krisztus személyéről és a Szent Háromság egy örök Istenről. És ezt mondták ki ott akkor, hogy na ez az. A gyerek történetek közül ez az. Ez valóban arról a Jézusról beszél, akiről az összes többi személy és fültanú beszél. Ez az. És ennyi elég. És nem kell semmi extravagancia, semmi különleges még egyéb csoda történet, hogy milyen lehetett Jézus gyermekkorában. Vagyis már itt van az az alapelv, amit 1500 évvel később, illetve az képest csak 1200 évvel később körülbelül újra kimondtak, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Egyedül az a könyv, aminek az Ószövetségére is hivatkozik itt ez a mai történet. Ugye az Úr Jézus miről beszélget ezekkel a törvénytanítókkal? Hát nyilvánvalóan Mózes könyveiről, illetve az akkor már összegyűjtött szent iratokról. A próféták könyveiről, amit végül Krisztus után 100-ban egy jamniai zsinaton, az akkori hitben járó és hisszük, hogy Isten előtt és Istenre figyelő izraeliták azt mondták, hogy ezek azok a könyvek, amelyek egységesen beszélnek az Úrról, Jahvéről, aki kiszabadított minket Egyiptom földjéről. Az Úr Jézus ugyanezeknek a könyveknek az alapján beszélget ezekkel az írástudókkal. És végül összességében hittel valljuk, hogy tökéletesen elég ma is az a 66 könyv, amire ez a bizonyos jamniai zsinat, majd később a níciai rábólintott felismerve, ugyanaz a lélek árad belőle. Ugyanaz a lélek. Jézus maga is tehát erről, a törvényről, az Ószövetség egyik-másik könyvéről beszélget ezekkel az emberekkel. És János apostol így foglalja össze mindazokat is, azokat az írásokat, amelyekből ugyanaz a lélek szól, és amelyeket ma együttesen Bibliának vagy Szentírásnak nevezünk. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, a ti megváltótok, üdvözítőtök, és hogy e hit által örök életetek legyen. A forrás tehát egy. Az Isten lelke által ihletett, az Isten lelke által összeállított üzenet a könyvek gyűjteménye. Nincs több és nem kell több. A Jelenések könyvén van egy figyelmeztetés, ami nyilván elsősorban arra a prófitai könyvre szól, de hittel merjük és merem kiterjeszteni a teljes Szentírásra. Aki hozzátesz ehhez, figyelmeztetett az ige, az vigyázzon, mert esetleg még átkokat is vonhat magára ezzel a bátor és Isten előtt arcátlan cselekedettel, hogy majd én kiegészítem, majd én még hozzáteszek. Nem kell más, nem kell több, nincs más zsinór mérték. Vallották a reformátorok, és valljuk mi is, ma is, mert látjuk, ahol a Biblia alapján őszintén és alázatos szívvel hirdetik Isten szeretetének hírét, ott igazi megtérések történnek. Ott élő hitre jutnak az emberek. Nem kell hozzá más. Csak az íge, csak erre a 66 könyvre épített, őszinte gyermeki hitből fakadó bizonyságtétel vagy ige hirdetés. Mi az Istennek tetsző dolog? Még erről néhány gondolatot. Mi a legfontosabb? Itt ebből a történetből nem derül ki nyilván, mert nem részletezi Lukács, nem tudhatja, hogy ott Jézus miről is beszélget ezekkel a törvényismerőkkel, ezekkel a korabeli írástudókkal, Mi az Istennek tetsző dolog? Mi az, ami a leginkább tetszik neki? Ugye a készülésem során megint eszembe jutott, hogy de jó lenne egyszer csinálni ilyenkor egy interjút. Persze elég sokáig tartana meg aztán elemezni, hogy ki mit mond, nem volna kis feladat. De hogy mindenki magában próbálja megválaszolni ezt a kérdést, mielőtt tovább megyünk, hogy tudjuk-e, hogy mit mond a Biblia arról? Mi az Istennek tetsző dolog, ami leginkább tetszik neki? Mert ezt megkérdezték Jézustól konkrétan. Mi az Istennek tetsző dolog? Mit válaszolt akkor vajon? Mert mi nagyon sokfélét tudnánk, attól tartok. Nagyon sokfélét mondanánk. Szép dolgokat is, jó dolgokat is, kedves dolgokat is mondanánk. De János evangélium a 6. részében feljegyzi a Szentírás, mit válaszolt Jézus erre a kérdésre. Így mondja. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. A teljes és feltétlen bizalom Jézus Krisztusban. Minden ezután és ebből következik. Szeretet, alázat, békesség, adni tudás, megbocsátani akarás és tudás, bocsánat, kérés, mind ebből következik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy nincs nagyobb tudás Istenről, mint a Jézus Krisztus tudása őróla. Erről szól már 12 éves korban az ő élete. Megdöbbennek a korabeli bibliatudósok. Hogy értheti ennyire a belső összefüggéseket? Honnan tudhat ennyit Isten igéjéről és annak belső szerkezetéről, üzenetéről? Onnan, hogy nincs nagyobb tudás Istenről, soha nem volt és nem lesz, mint ami Jézus Krisztusban kijelentetett, számunkra elküldetett. És nincs közvetlenebb kijelentés Istenről, mint az övé. Senki nem mondhatta, amit ő kimondhatott, aki engem látott, látta az atyát, én és az atya egy vagyunk. És nincs más közben járó, csak ő, ahogy ez Pál apostol a Timóteusi első levélben olyan világosan elmondja, nincs más közben járó Isten is az emberek között, csak az emberré lett Krisztus Jézus. Vagyis az egyház, csupa nagybetűvel, az egyház mindenben hódolattal tartozik az Úr Jézus Krisztusnak. Mindenben hódolattal tartozik neki. Mert ő oly nagyszerű. Mert ő oly magasan fölötte van mindenkinek. Mert olyan sokat mond, amikor kimondja a reformáció, solus Christus, egyedül Krisztus. Nem lehet egy lapon említeni őt, sem a törvénytanítókkal. A 12 éves Jézust nem lehet egy lapon említeni velük. És nem lehet egy lapon említeni az egyébként szeretett és tisztelt Máriával sem. A 12 éves Jézus sem lehet, mert messze-messze, minőségileg fölötte áll Máriának. Ezt érzitek ebbe a történetben, mert ott sugárzik, ott van a háttérben Jézus Krisztusnak az istensége, már áttűnik ezen a korai, rövid, tömör kis leíráson, amit itt olvasunk a 12 éves Jézusról. Őt nem lehet egy lapon említeni. Nem lehet ugyanúgy bízni benne is, mint másban. Fordítva, nem lehet másban, nem szabad másban, senkiben úgy bízni, ahogy ő benne. Senkiben. Csak is ő benne. És az atyának ez tetszik. Ez tetszik. Ez az atya dolga. Az a legfontosabb dolog, amit ránk bízott, amikor ő maga is megszólalt egyszer, és hallották sokan ott a tanítványok, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok! Az atyának azt tetszik, ha mi testvéreim mindent a fiútól várunk. Mindenben benne bízunk. És őt nem állítjuk be semmilyen sorba. Őt nem relativizáljuk. Nem mondjuk azt, hogy igen, Jézus hatalmas vagy, szent vagy, nagy vagy, de mennyi igazságot mondott még ez meg az. Beállítunk a sorba, a világ ezt teszi, de a világ tudjuk miért teszi. Mert nem akar Jézus Krisztusban gyönyörködni. Mert félni valója van, mert a Jézus Krisztus előtt gyönyörködve, testvéreim, ha én őszintén belenézek a Bibliába, mint a róla szóló bizonyságtételbe, akkor mit látok? Egy nyomorult embert, aki most ide följöhetett erre a szószékre valami különös csoda folytán. Mit látok, ha én elkezdek Jézusban gyönyörködni? Egy szánalomra méltó bűnöst látok. Tényleg azt látom. Mert ezt mutatja be a kijelentés számomra először is. Ki vagyok én? Hát nem Máriát, meg a többieket nem lehet az Úr Jézussal együtt említeni. Hát akkor hova kéne az én nevemet fölírni a sornak? Hova a leglegvégére? És mégis látjátok, az megtörténik az a csoda, hogy az ember belenéz az Isten igéjébe, és meglátja a maga valóságán túl az imádnivalót, az imádnivaló Jézust, aki imádnivaló volt, nem kisbabaként. Úgyis, 12 évesen is. Imádnivaló volt, és egyedül ő volt imádnivaló, és ő marad örökre imádnivaló, és senki más hozzá hasonló. Nem állíthatom be a sorba, hogy ő is hasonló másokhoz, nem hasonló. És azért még két példára hadd utaljak, mert pont a mi bibliaolvasó rendünk szerint a 2 Sámuel 6-ot olvassuk a mai napon, és ott Uzzá meg Mikál története is ott van, csak nagyon röviden most már a szent ládát, a szövetség ládáját Dávid oda rendeli magához, viszik útközben nagy örömmel, ott közben még táncol is örömében. Az ökrök megbotlanak, és úgy tűnik, hogy az élő Isten szimbolizáló szövetségláda le fog zuhanni a szekérről. Erre ez a buzgó fiatalember, hogy majd ő segít, oda lép, és majd így megtámasztja. Megtámasztja az Istent. Majd ő megtartja az Istent. Értitek? Majd ő besegít. Nem rossz indulattal teszi. De Istennek kell egy példát statuálni. És bármilyen megrázó, de ez a fiatalember ott meghal. Mert ennyire nem lehet a mindenhatónak besegíteni. Mert ennyire nem lehet a jó cselekedetek alapján üdvözülni. Mert ennyire nem lehet, hogy majd én diktálok az Istennek. Meg majd én elmondom, hogy ő mit tehet, meg mit nem, meg mit tetszen neki, meg mi ne tetszen neki. Ő mondja meg, hogy mi tetszik, és nem én. És ő jelentette ki a Szentírásban a lélek által. És itt van a másik, ez a fiatal asszony, ez a Mikál, ez megbotránkozik, és megutálja Dávidot. Egyszerűen megutálja. Dávid nem Isten, de az Istentől felkent, elhívott király. És közvetve mégiscsak Mikál az Isten emberén keresztül az Istent utálja meg, és veti meg. Én nem csinálok ilyet. Én ennél kegyesebb vagyok, vigyázzunk, itt most már nincs idő ebbe erre kitérni. Én ennél vallásosabb vagyok, most direkt hozzáteszem, hogy talán így értitek, én jobb református vagyok, értsétek jól, gondolta Mikál, én jobb hívő vagyok, mint ez az ugrabugláló Dávid. Hát hála Istennek, ő neki nem kellett meghalnia, de a második legnagyobb szégyen lett az osztály része. Tudjátok, mi a második legnagyobb szégyen? Nem lehetett gyereke. Gyermeket nem szülhetett. Ez a második legnagyobb nyomorúság a halál után a Bibliában. Nem lehet valakinek gyermeke. Isten szent. És az Isten Jézus Krisztusban itt járt közöttünk, és amikor a reformáció elindult, nem akart mást, mint hogy ezt a Szent Istent újra megszeressük, felfedezzük, hogy Jézus Krisztusban eljött közénk, valóban megváltott minket minden bűnünk nyomorúságából, átkából, megszabadított a kárhozat kényszer törvényszerűségéből, a bűn szörnyű halálos következményéből, és kézbe vinni az ő dicsőségébe, ahol nem lesz többé vétek, és nem lesz tisztátalanság. Mert azokat itt előbb le kell, hogy tegyük, meg kell, hogy valljuk. Kérnünk kell, hogy bocsáss meg, Uram, bocsáss meg nekem, mert vétettem. Összefoglalva tehát, a gyermek Jézusban már valóban az Isten fia látszik, aki messze fölötte van mindannak, aki körülveszi, aki maga is a szent írásokra hívja föl a figyelmét a körülötte élőknek, és aki már 12 évesen is, engedelmes gyermekként is az Isten dicsőíti, és méltó arra, hogy imádjuk, dicsőítsük, és magasztaljuk. Méltó arra, hogy csak benne bízzunk, és mindennel hozzá forduljunk, vagyis legyünk foglalatosak atyánk dolgaiban. Úgy legyen. Amen.
Luther Márton, dal a Bibliáról. Hol nincs a polcon Biblia, üres, kietlen ott a ház. Könnyen bejut sátán oda, az Úr Jézus ott nem tanyáz. Azért hát ember, bárki légy, egy-két filléret kerül, egy Bibliát sietve végy, az ördög ellen fegyverül. Nyisd azt fel minden reggelen, csüggj hittel mindenik szaván, merülj belé figyelmesen, olvasd, kutasd nap éjszakán. E könyv erőt ad és vigaszt. Ne bánd, ha int, ha néha bánt. Pajzs gyanánt használjad azt, örömben, búban egyaránt. Szeresd a könyvet, s úgy tekintsd, mint földi éltet támaszát, amely, ha sírodi kísér, számodra nyit új, jobb hazát.
Ünnepi Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el közösen a kórussal együtt a 390. számú éneket, Erős vár a mi Istenünk. Az evangélikus himnuszra való tekintettel az első versét fennállva énekelje a gyülekezet, úgyhogy álljunk most fel. Lesz egy előjáték is, még az első versszak előtt, amely furuján és orgonán fog megszólalni. Ez a kicsi kislány, Tudyi Andrea fog furujázni, Tóka Szabolcs orgonaművész kíséretével, majd utána énekeljük az éneket mind a négy versével, a második verstől kezdve leülve.
Az áldás előtt elcsöndesedünk még, és gondoljunk azokra is, akik nincsenek most velünk, talán lélekben itt vannak, vagy lélekben is másút járnak, és gondoljunk azokra, akik mellettünk vannak, akikkel együtt ünnepeltünk, és így szinte kézen fogva mondjuk el együtt azt az imádságot, amelyet Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.